Jó estét kívánunk mindenkinek! Majd olyan költőt választottunk elsőnek, akiről majdhogy nem azt mondhatnánk, hogy özönvíz előtti költő olyan értelemben, hogy hát persze a poézis ma, a nagy poézis mindenképpen özönvíz előtti szellemi igyekezetnek tűnik, de ő mindenképpen az, sőt, majdhogy nem azt mondhatnám, hogy özönvíz, hanem szinte bűnbeesés előtti költő olyan értelemben, hogy az nagy ártatlanok közé tartozik. Egyik kedvenc szava is ez volt, ez az innocencia szó, emlőszalaz. Szüperdiéről van szó, akinek első nagyobb gyűjteménye magyarul 1965-ben jelent meg. Nagyon érdekes a francia irodalom 20. századi történetében az a tény, hogy nagy alakjai között többen vannak, akik egyrészt nem francia anyanyelvűnek születtek, például gondolok Becketre, vagy Ionescu-ra, vagy Ionescu-ra, vagy Csorán, Szioran, vagy másokra. Tristan Cárá, vagy például Romániából is, például Ilarie Voronca nevű avantgardista költő a két tábor között, ugye jelentős francia nyelvű köteteket publikált, ma kezdik ezeket felfedezni. De nem csak ilyenek vannak, mellesleg Rilke is a 20-as években 4 francia nyelvű kötetet publikált, és hát azt gondolta, hogy ezt a francia költészet receptorai majd valahogy érzékelni fogják. Valerinek is van egy kis udvarias esszéje erről a 4 kötetről. Van azonban ezek között egy másik csoport is, akik ugyan francia anyanyelvűnek tekintendők, a francia kultúra nagy alapja a 20. században, de nem francia földön születtek, már úgy értem, hogy nem is frankofon területen.
De van úgy, hogy a francia gyarmatbirodalom valamelyik.
Igen, de a mai költőnk, Jules Supervier, Uruguayban született.
Indokínában, tehát van egy ilyen.
1884-ben, Montevideóban, és hát elég jó családba született, nagyon sokat jártak a szüleivel, az anyja baszk származású volt egyébként, ennek annyiban van jelentősége, hogy később hát a felesége is ugye uruguayi volt, illetve a baszk határ közelében van eltemetve, 1960-ban halt meg, Oloron nevű faluban van eltemetve, és egyáltalán ez a táj, ez a déli akvitániai táj, ez nagyon erősen hat a költészetére, és így nagy mestere a múltkor elemzett Francis Jean volt.
A szüleit nagyon korán elveszítette, nagyon fiatalon. Egyébként a nagybátyja Uruguayban alapított egy francia bankot, és azért hívta ki a szüleit Uruguayba, hogy egy közös nagy vállalkozásba fogjanak. És a kisfiúval Franciaországba mentek, és ott rejtélyes módon a szülők kolerában nagyon rövid idő alatt meghaltak, és a nagybátyja neveltet, 9 éves volt, amikor megtudta, hogy a nagybátyja nem az édesapja. Franciaországban tanult, és a család is visszaköltözött 1894-ben Franciaországban. Lényegében, hogy így mondjam, ez válik a tanulmányai színhelye, és franciául ír, de egész életében rendkívül sokszor szelte át az óceánt. Kezdetben évente ellátogatott Uruguayba és vissza, és elég sok időt töltött. Tehát egy teljesen, ahogy egyik életrajzírója mondja, mindig úton volt, 2 hazája volt, és a hajó is a hazája volt. Mindenütt otthon volt. Tehát nem mindenütt gyökértelen volt, hanem mindenütt otthon volt. Dél-amerikai nőt, ahogy említette Csaba, Pilar Saavedrát vette feleségül, 6 gyereke volt. Született 1908 és 29 között, és a 39-es év egyébként élete folyamán nagyon magas, vékony csontú férfi volt. Gyergyei Albert egy tanulmányában leírja, hogy személyesen megismerte Supervier-t, és milyen mély benyomást tett rá, milyen kedves volt a hangja, az egész jelenség, és az a kórihorgas, vékony férfi. Nem sorozzák be, 39-ben Uruguayban találja a háború kitörése, és 46-ig ott is maradt, és aztán jött vissza Franciaországba. az életéről?
Hát irodalmi tevékenységet csak tömören annyit, hogy körülbelül el tudjuk helyezni őt. Nem nagyon lehet elhelyezni különböző egyértelmű költői irányzatokhoz társítani a nevét. Ahogy mondják, egy nagy kibékítő, vagy kibékítő alkat volt, rekonciliátőr volt. Egy valaki megkésett szimbolistát tartja, egy darabig a szürrealistákhoz állt közel, de voltak éppen a 20-as években kibontakozó nagy lírája, azt hiszem, hogy eléggé eltávolítja a szürrealistáktól. Első később is vállalt kötete 1922-ben jelenik meg, Débarkader címen, Rakpartok címen, majd ezt követi 1925-ben a Gravitation kötet, ami mind a kettőt egyébként Rilke is olvasta, elküldte, és a Rilke szüpervie levelezés eléggé komoly méreteket öltött a 20-as években, a Rilke 26-ban halt meg, az egyik legszebb levelezés a 20-as években. A Gravitationt a Rónai Györgyféle kiadás úgy fordítja, hogy nehézkedések. Van, aki például Gyergyai Albert és mások is azt mondja, hogy inkább vonzalmak, vonzódásokként inkább fordítani. A 20-as évek második felétől kezdve prózaírói tevékenységet is, hogy úgy mondjam, kifejt. 26-ban jelenik meg emlékezetem szerint a legismertebb regénye, a Gyerekrabló, amelyet 1940-es évek elején Rónai György fordít magyarra. Egyébként pár évvel ezelőtt újra kiadták ezt a könyvet. Drámákat is írt, drámáit úgy tudom, hogy az utóbbi évtizedben már nem játsszák. Később 3-4-5 évente publikál verses köteteket. Politikai értelemben, nem politikai költő, de például gyönyörű kötetek 1942-ben a Boldogtalan Franciaországról nagyszerű versekkel. Az, hogy mondjam, idézőben, amit közügyeknek szoktunk itthon nevezni, az feltűnő a 40-es évektől, egészen később is a haláláig. Nyilván I. és Gyulára is például ezzel is hatott. Nekem csak feltételezésem az, hogy szüpervé magyarországi befogadás története az 1929-es I. és Gyula kötettel kezdődik, a Nehéz Földdel. Tudnék, ez a Nehéz Föld kifejezés, ez persze, hogy I. és Gyulának a saját élménye is mondani valója, de érdekes módon a Debarkader kötet egyik verse is ezzel foglalkozik, így is kezdődik.
És van egy vers, a Lourdes, amelyre I. és válaszverset ír.
Szüperviének
ajánlva, tehát látszik, hogy hatott rá ezen.
De egyébként Gyergyai azt írja, hogy a 30-as években olyan egymástól rendkívül eltérő alkotók, mint Kassák, Márai és Babics emlegetik nagy elismeréssel a Jászol, Szamara és Ökre című biblikus legendáját és más műveit.
És az első fordítás ehhez kötődik. Ezt egy Havas Endre nevű fordító készítette 1937-ben, és az az érdekes, hogy Kassák lapjában jelent meg ez a fordítás. És elmondanám Havas Endréről, hogy a Nyugatban Radnóti írt a verses kötetéről, nem nagyon dicsérte, de próbált értéket látni benne, és nagyon sokat fordított, nagyon igyekezett, tragikus sorsú ember, 53-ban Rákosi börtönében kínozták halálra, és ott halt meg. Nagyon furcsa történet ez. Még visszatérve, azt mondtad a magyar recepcióhoz, Rába Györgynek a Nyílt Tenger, ő is az első fordítói közé tartozik, nem tudom, említetted eredő.
Nem csak azt, hanem a Nyílt Tenger, mint kötet cím is lehetséges, ugye a szüpervijének
van
egy ilyen híres novellája ebben a kötetben, amit az előbb említettem, a Nyílt Tenger gyermeke, l'enfant de la mer, a Nyílt Tenger lánya, tulajdonképpen egy lányról szól ez az elbeszélés, és
mondjál
valamit. És a Rába kötetben, ami nem csak saját verseit, ez a 61-es Nyílt Tenger kötet, nem csak Rába első nagy kötete az 50-es évek után, hanem nem csak saját verseket tartalmaz, hanem műfordításokat is, és hát négy nagyszerű szüpervér fordítást is tartalmaz. Ezek a fordítások számomra ismeretlen okból nem kerültek be a későbbi gyűjteményekbe.
És Gyergyai szóvá is teszi. Érdekes a recenziójában, hogy furcsa módon ebben a
kötetben. Azt mondja, hogy Gyergyai, hogy ezek pedig hű és gyengé fordítások. Na most, ma a körünkben ülő Gergely Ágnes mondja, hogy Tóth Judit is fordította őt az 50-es években. Ezeket a fordításokat én, vagy foglalkozott vele legalábbis, én ezeket a fordításokat nem ismerem, de nyilván Tóth Juditnak is szerepe lehet, tehát ezt említsük meg a méltányosság kedvéért a szüpergiai, hogy mondjam, befogadásában. Ez a kötet, ez a világhajnala, ez azóta egyébként megjelent több kiadásban, és a ma választott versünk a 49-es szüpergiai kötetben jelent meg, az Ublióz Memoár, a Feledékeny Emlékezet című könyvben.
Egy annyit még mondanék a két haza közt, tehát a szüpervia jellemzőiről. Az egyik az, hogy eszmevilágát és költészetét nagyon nagy mértékben, vagy a képanyagát befolyásolják az uruguayi pampák, tanyák, gaucsók, csordák és a tenger, a víz és ég látványa. És másképp is szereti az a köztes állapoton. Csaba említett, hogy semmilyen irányzathoz nem tudták tulajdonképpen besorolni, azért nem, mert pályája elején Parnassienként írt néhány kötött formákat írt, és kötött formák paródiáit írta meg. Később pedig, amikor ugye ezeket a szürreális, vagy a szürreáliával nem is azt mondom kacérkodó, hanem a verseibe természetes módon beépített képanyagot használja, akkor arra kell gondolnunk, hogyha Borges vagy Márquez könyveit olvastuk, hogy ott a szürreális a reális része, a mindennapok része, és nem olyan módon különül el, mint mondjuk az európai irodalmakban, ahol valamilyen meghökkentőnek az eszköze, valami frissítő és felébresztő, hogy hirtelen elrepül a Nikkel szamovár valamilyen irányba, hanem úgy megy át, olyan módon tűnik át, ilyen puha, észrevétlen átűnés a reálisból, az irreálisból, és vissza sokkal kísértetiesebb, és tulajdonképpen valamifajta természetességgel mozog a világok között. Hát csak ennyit akartam még a vers előtt mondani.
Tehát, hogy a csodálatos is, a csoda is a realitásnak egy dimenzió.
Igen.
A tenger. Mindaz, amit tenni akartunk volna, mégse tettük. Aki szólani akart volna, és nem lelte hozzá a szavakat. Mindaz, ami elhagyott minket, s nem árult el titkából semmit. Amit tapinthatunk, sőt vassal is átíthetünk, mégse találjuk el soha. Ami hullám lett, s újra hullám, mert keresi magát, és nem találja. Ami tajtékká, hogy ne halljon meg mindenestül, ami barázda lett egy pillanatra oldhatatlanul öröklétre vágyva, az öröklét elemi ízéért, ami a mélységben halad, és sosem éri el a fölszínt, ami a fölszínen halad, s retteg a mélytől mindez, és még sok egyéb a tenger.
Igen, sok említette tehát, hogy szüpergiainél nem csak a nagy távolságok. Az ember azt gondolná, hogy bizonyos költőknél nem véletlen az, hogy milyen táji megfelelőt keresnek maguknak, vagy tudatosan, vagy öntudatlanul, milyen, mondhatnám azt is, táj egységben igyekeznek kifejezni a mondani valóikat. Szóval felejthetetlen Petőfinek az Alföld élménye, amit nekem az Ordon Kárpátoknak, stb. Másoknál, mit tudom én, amikor Babics azt mondja, hogy lelkem kiszikkadt mezején pár szál virágot keresek, vagy valami ilyen holdbéli táj bukkan fel a 30-as években álla, akkor az ember, mikor ezt olvassa, hozzárendeli ezt a tájegységet ahhoz a fajta költői eszmélethez. Szüpervijernél az az egyik érdekessége a költészetének, hogy nem csak az anyagszerűséget fejezi ki nagyon, hogy mondjam, nem rendkívüli szavakkal, hanem furcsa, különös érzéke van a nagy elemekhez. Ő nem egy útról ír, vagy egy fáról, vagy valamiről, arról is persze, de rögtön felbukkan a képzeletében annak a, hogy mondjam, a nagyobb egység a föld, mint olyan, vagy például itt a tenger, nem csak a vízről, mint olyanról, mondjuk például Rilkénél a folyékony víz, az a látvány, hogy látja a patakot, hogy ahhoz fűz valamiféle pótlólagos mondani valókat, hanem általában ez a nagyság, ez az immenzitét, ugye, amikor Ungaretti, az ember azt gondolná, hogy ez, hogy valaki a tengerről ír, az eleve meghatározza a költői terméknek a mondjuk így méretét. De ez nem így van. Ez egy viszonylag rövid vers, nem is számoltam, hogy milyen hány sor van benne, de viszonylag ahhoz képest, hogy a témája a tenger, rövid, azt kell mondanom. De ezt lehet, hogy úgy mondjam, überolni, mert például mit tudom én, Ungarettinek az a híres verse, hogy amit Rónai úgy fordított, hogy végtelenséggel hajnalodom, kettő darab szó, ugye? Az is a tenger, ezt a hatalmas méretet fejezi ki, de ilyen kis darab művecskével. Na most ez a tenger...
Illumino dimenzio.
Ez a vers, ha jobban megnézzük, egy szabad vers egyébként, a formájáról, ha marad időnk, akkor még ejthetünk szót, három nagy egységre tagolódik. Tulajdonképpen az alapvető technikája az, hogy hát ugye a tenger, mint látvány, a tenger, mint szó, elképzeljük a tenger is. Ő is elképzeli a tengert, de rögtön a tenger látványához valamiféle elvont képzettársításokat, szinte axiomatikus állításokat kapcsol. Az első öt a sorban azt mondhatnám, hogy pozitív, azt mondhatnám, hogy negatív állítás, és ezt követi négy szupervienre jellemző, és az egész költészetére és eszméletére ez a vigasztaló jelleg, nem véletlen ez a sorrend, hogy először öt.
Kicsit visszatérnék, mielőtt az elvontabb értelmezésnek neki fog. A lényeg úgy tűnik az, hogy nem természetleírás ez a vers. Tehát az, hogy a tenger, az nem azt jelenti, hogy tájképet fest mondjuk a De La Croix, vagy mások Modorában, hanem rólunk szól, és érzeteket vetít a tenger látványára. Tehát azt mondja, a tenger antropomorfizálja azonnal, valamilyen lénynek tekinti, és tulajdonképpen a vers úgy tűnik vallomás egy emberi közérzetről. És amennyiben azonosul ezzel a tengerre, vagy a tenger valamilyen lényként működik, ami már azonnal elbizonytalanít minket, ez magyarul, tudnélük franciával van, c'est tout ce que, és ce qui, ez váltakozik benne, tehát, hogy aki vagy ami. De hát a francia kifejezések érthetőek lennének személyre is és tárgyra is. Magyarul ezt úgy oldja meg Rónai György, hogy váltogatja az aki amit, mert eldönthetetlen tulajdonképpen, hogy személyre gondol, tehát a tenger aki valaki, vagy rólunk van szó egész egyszerűen. Bizonyos értelemben a tehetetlenség érzete és a felemelkedés vágya kavarog, úgy tűnik a versben. Az első öt sora, nagyon érdekes a szerkezet, az első öt sora kudarc, és a második és a következő négy sor, az pedig valamilyen metafizikai sikert sorol. És a kudarc az, hogy mindaz, amit tenni akartunk volna, mégse tettünk. És akkor az ember azt kérdi, mi köze ennek a tengerhez? Hát a végtelen víz indít arra, hogy valami, amit elmulasztottunk, lehet, hogy útra kellett volna kelnünk, lehet, hogy máshova kellett volna elmennünk, valami egészen más létformát kellett volna választani. Természetesen sokféle magyarázat lehetséges, de hát mégiscsak a tenger képzett körén belül kell maradnunk. Tehát meg nem tett utak, cselekedetek, remények, tervek, ki nem mondott asszociációs köre. Tehát a tenger az mindig itt van, és valamit úgy mindig lehetne vele kezdeni. Aki szólani akart volna, és nem lelte hozzá a szavakat. Erre nagyon erős kép az, hogy ugye ez az állandó, hogy a partnak fut a hullámok, ez a neki rugaszkodik mindig a tenger, ahogy ez az örök körforgása, és akkor olyan, mintha valaki végtelen sorban keresné a szavakat, amit tapinthatunk, sőt vassal is átüthetünk, és mégsem találjuk el soha. Mindaz, ami elhagyott minket, ez fontosabb előtte, és nem árult el titkából semmit. Ugye egy valami fajta önálló entitásnak tekinti a tengert, ahogyan sokszor érzékeljük azt, hogy az emberek is, mint önálló zárt entitások, és hogyha elhagynak minket, és nem mondják el, hogy miért, vagy mi történik. Tehát az a fajta idegenség és kimondhatatlanság jut eszébe róla a tengerről, ami az embereket is jellemzi. Tehát végül is nem tengerképeket, nem fodrokat és hullámokat, illetve ami hullám lecs, újra hullám, mert keresi magát és nem találja. Hiszen a tenger csak abban a formában, hogy mozog, látjuk, válik valóságossá, és hogy számunkra láthatóvá. Az a sor, amivel az előbb olvastam, hogy amit tapinthatunk, sőt vassal is, hát mégse találjuk el soha. Tulajdonképpen azt a tehetetlenség érzetet, hogy ugye a tengerben, hát a vasat döfhetünk, belemarkolunk a vízbe, megfoghatatlan, mégis egy tenger, egy behatárolható tárgy, mondjuk így. És az életünkben is azt hiszem, nagyon sok ilyen érzetünk van, hogy valaminek nem tudunk a nyomára jönni, nem tapintható, és mégis tudunk róla, mégis érzékeljük. Anyagszerű és mégsem tárgy. Az ismétlődés, ez a hullám lett újra hullám, után következik a négy, hogy így mondjam, ahogy mondani lehet, metafizikai
a
siker.
A bátorítás, mondjuk.
A bátorítás, egy ellensúly, mert ő maga mondja, hogy ő rekonciliátor, vagyis, hogy nem csak a stílusok közül, ez programszerűen így gondolta, hogy a klasszikus stílus és a modernek közt kíván valamilyen egyensúlyi költészeti állapotot és költői anyagot létrehozni, hanem ami sokkal fontosabb ennél, az, hogy a költészetében mindig arról van ez az ember, anélkül, hogy tagadná azt, hogy törékenyek vagyunk, sebezhetőek, meghalunk, betegek lehetünk, mindig azt mondja, hogy az élet nem csak ebből áll, hanem derű, szerelem és határtalanság is. Mindig valamit túllendít, anélkül, hogy tagadná az élet drámai vagy tragikus oldalát. Mindig valamilyen módon, akár a tenger valahogy átlendül a másik, azt mondja, ami tajtékká lett, hogy ne halljon meg mindenestül. Ami azért fantasztikus ez a sor, mivel a tenger van, nem halt meg, akkor is, hogyha hullám. De az, hogy tajtékká lett a haba tetején az a csillám, az a villanásnyi anyag, amivé vált a tenger, ami még több, mint ami egyszerűen víz és kiterjedés, ami barázda lett egy pillanatra oldhatatlanul örök létrevágyva. Tehát pont azt vélem felfedezni benne, hogy a csillanás, a hab, ez az örök lét pillanata, hogy ez az időtöredék a továbbélés jele, nem az, ami hosszan van és tartós, hanem az, ami mulandó és másodpercekig él. Mert ebben úgy érzem, az embernek is azt mondja, hogy lehet, hogy az örök létben csak villanásnyi idővel rendelkezünk, de azzal rendelkezünk. Az van. Észrevétlen metamorfózis. És folytathatnánk, hogy ami a fölszínen halad, s retteg a mélytől, vagy a mélységben halad, és sosem éri el a fölszínt. Ugye ez a tengerre is elképzelhető, hogy a mélytengeri csillagok csalak soha nem érik el a fölöttük úszó hajókat, vagy halakat. Ahogyan a föntiek soha nem látják azt, ami a mélyben. Ugyanez van az emberi világban, ahol vannak bizonyos összeérhetetlen mozgások, amely kétségtelen nosztalgiát érzünk mindkét irányba. Az is, aki mélyben van, az is, aki a magasban.
Igen, ez a csúcspontja a versnek, tehát bocsánat.
És még van két sora, csak bocsánat, a záró, mint egy kóda. Mindez és még sok egyéb a tenger, ami azt jelenti, hogy ami idáig volt a negatív és a pozitív felsorolás tulajdonképpen arra a kérdésre válaszol, amit nem tesz fel, nem mond ki, mi a tenger, ugye? És akkor elkezdi sorolni. Még annyit mondanék, hogy van egy fordítási, hát nem nevezném hibának, de minden esetre egy fordítói döntés, mert abban a sorban, hogy ami barázda lett egy pillanatra oldhatatlan örök létrevágyva, az franciául azt jelenti, hogy devenu nuisillage de quelques secondes par goût fondamental de l'éternel, tehát a, az örökké valós, az öröklét elemi íze miatt vált ezért, ami költészetileg, költőileg egy sokkal érdekesebb állítás, hogy az öröklét elemi ízére, úgy, ahogy az ember egy, mondjuk egy osztriga ízére vágyik, vagy valamire, ami különleges és fanyal, csak ez egy apró rosszmájú megjegyzés.
Igen.
Nem akarok.
Nem, ezt már alig tudom szinte kiegészíteni, ezt a részletes elemzést, csak még annyit, hogy ez az utolsó mélység és magas mélység, és a tenk 6000 méter mélység, ez többször visszatér nálam, mint téma, és mint metafora. Ugye Fecseg a felszín hallgatam, mély tudnám idézni a magyar költőt, illetve hát Kosztolányi és Babics között is ugye volt ez a vita, ugye Esti Kornél énekét tudnám itt idézni, hogy ugye Kosztolányi is azt mondta, hogy hát a búvár, a nagyképű búvár, aki feljön a sárból és az iszabból, és mit hoz fel az iszabból? Hát semmit lényegében, ezt akarja ő érzékeltetni. Mintha ez a, itt térne vissza, hogy ami a mélységben halad, és sosem éri el a fölszín, ami a fölszínen halad, retteg a mélytől. Mintha ezt a ellentmondást vetíteni. Mi jól akarjuk érezni magunkat a bőrünkbe, de szeretnénk valahogy mélybe látni. Szeretnénk az élet lényeges kérdéseit valahogy egyszer megpillantani, vagy szeretnénk mi is a mélybe süllyedt hajóknak a magánéletét kifürkészni, de ez nem mindig sikerül nekünk, ugye?
Igen, még annyit mondanék, hogy szüpervény nem csak abban az értelemben egyetemes, hogy mindig metafizikai nagy kérdéseket tárgyal, élet, halál, és ráadásul nagyon nyitott, ezért örök életűnek gondolható formákban. Arról lehet, hogy Csaba mond két szót, hogy milyen érdekesek az ő versformái, hogy tulajdonképpen nagyon nagy formaművész, és a szabad versei is milyen szigorúan szerkesztettek, hogy az csak látszat, hogy az csak olyan könnyedén libeg, nagyszerűen meg van építve.
Érdekes,
hanem csak mielőtt ezt a formai részt mondanád, ja. Tehát nem csak abban metafizikus, hanem abban, hogy ő az, aki nincs nagyon sok ilyen költő, aki mindig az világegyetemben gondolkodik, az, hogy az ember, az emberi élet, az emberi lény, az élet a Földön, az világegyetembe tartozik, és szokták őt a gyermekek és ilyen Szent Ferenci költészetnek nevezni, mert rengeteget foglalkozik az állatokkal és a fákkal. Nálunk József Attila az, aki valóban, ahogy Szüpervényt olvassa az ember, állandóan megszólal egy József Attila kifejezés a csillagokról. Mindenképpen ő az, aki a mi költészetünkben a legerőteljesebben mutat fel ilyen hatalmas kozmikus összefüggéseket. És még azt is mondanám, hogy kevésbé drámai, mint a társai, pedig háborúkat él meg, de nem azért, mert elbújik az emberi szenvedés elől, hiszen a 20. század költészetének az az egyik, így mondjam, legfontosabb, legtragikusabb mondani valója, hanem ő nem szembeállítja a halállal az életünket, hanem azt mondja, hogy tévedhetetlenül jelen vagyunk a nagyvilág mindennek, mindig ellenére. Ő egy bizonyos élem, hogy így mondjam, panteisztikusan katolikus, van egy ein Hauch, ahogy németül mondják, egy leheletnyi irónia is lebeg néha a sorok fölött. De az nagyon érdekes, hogy a vallásos költészet nem a kozmoszhoz fordul. A vallásos költészet túlvilágot ígér. Ilyen értelemben büntet, elítél, igazulásra int, belátó, és ezért keserű és általában tragikus és drámai, vagy fordított sorrendben, drámai és tragikus. Tehát a vallásos költészet nem kozmikus. Ez a kozmikus költészet nem tragikus. És valójában nem vallásos ez a mélyen katolikus költő, mert nem ígérget, hanem belát. és nem tartalmaz bukást vagy csalódást, hanem sokkal több reményes magasság van benne. Valami, tudnélik, a kozmosz, az űr, a világegyetem részének lenni, az több, mint föltámadni, amiről nem tudunk semmit.
Még mielőtt elszaladt az idő, de még talán a formájáról annyit a versnél, hogy ez egy szabad vers, és hát Szüpervényénél az is érdekes többek között, hogy ő olyan költő volt, aki a különböző formákat egész életében párhuzamosan használta. Tehát ő nem fejlődött a szabad versről, a kötött szabad vershez, vagy valahova, hanem ezeket párhuzamosan tudja használni. Na most ez a szabad vers azonban nem olyan, a szabad vers és szabad vers között is különbség van, természetesen minden, szinte minden egyes darabot külön kell szemügyre venni. És ez a struktúra, amit az előbb említettünk, hogy ugye voltak éppen elmondt állításokat füzérszerűen egymás mellé tesz, ez a vers egyik centrális ötlete, formai értelmet, de az is, hogy Szüpervien hangjának van valami általában is olyan nyájassága, ez a szöveg is olyan nyájasan jön velünk szembe, ha lehet ilyenről beszélni, hogy szöveggyorsasága, mondjuk a szabad verseknek vannak olyan szabad versek, amelyek ilyen
nagyon határozottan
vulkánszerűen bakancsba jönnek velünk szembe, mint tudom, a forrai kasság bakancsai, tehát ezt nehéz elviselni. De ez egészen mosolyogva jön velünk szembe, és szinte suttogja az állításait, és ezt a nyugodt, ez a csak nála, vagy nagyon kevés költőnél jellemző szinte békességes hangot, vagy nyugalmas hangot, ezt szinte csak ő tudja.
Vagy kevesen tudják.
Van még egy dolog ebben a versben, ami egyébként rá jellemző, és akkor talán ezzel zárjuk le a Titkos tenger című rövid versen, hogy természetesen amellett, hogy ő nagy kérdéseket, egyetemes kérdéseket tárgyal, sőt kozmikus, tehát azt mondja, hogy mi kicsik is benne vagyunk a kozmoszban egy bizonyos ponton, és ott kell megtalálni az értelmet, a létünk értelmét, ahol éppen vagyunk, hogy azt mondja, lehet, hogy a rózsáról azt írja, ölében eljövendő új rózsákon merengő, ezer szint rejtve áldott iszapos örömében, hol a jövő virágok még feketék egészen. Tehát észreveszi a sarat is, a rózsa végsáron. Minden, igen. De hogy személyes viszonya van ezekhez a nagy viszonylatokhoz, ez a Titkos tenger
című. Nagyon érdekes, ugye, hogy a feketék a rózsák. Azt hinné az ember, hogy ez a sár, ez rendkívül negatívan hat az emberre. Nem. Hanem valahogy visszatér a földben, hirtelen elemi erejűvé válik. Persze, a rózsák először a földben, a sárból nőnek ki. Tehát nagyon érdekes az, hogy aminál a csontvér dráma, annak is olyan költői formája van, hogy mindent az emberi élet minden vonatkozását valahogy a természet nagy körforgásának részeként érzékeljük, és ezt azt kell mondanom, ez vigasz, ez valamilyen módon a társadalommal vagy a mindennel szemben valami fajta belső megnyugvást ad az embernek. Mielőtt a zenét meghallgatnánk,
de ezt a kis verset.
Azt akarom elmondani, igen. Az, hogy mi a tenger, amit a versünkben kérdez tulajdonképpen, ugye a tenger, és azt ebben a pici versben megválaszolja, a titkos tenger. Mikor senki se nézi, nem tenger már a tenger. Az, ami mi vagyunk, mikor senki se lát. Más mélyében a hal, más színe habja végig. Tenger a tengerért, s azokért, akik róla álmodnak, ahogy én itt. Ezt is róla egy őt fordítottam.
Igen. Ez lehet, hogy fejletlen a szívünk, nem? Hogy ezt felfordítottam.
Igen.
Zenét kérni.
Igen. Na most természetesen szerintem ki lehet találni, hogy milyen zenét hoztam a tengerhez. Debussyt hoztam természetesen, mert ők teremtik meg egyébként nem csak az impressionizmus, nem csak a habot, a fényt a zenében, azt, ami ott futkároz a tenger felszínén, van egy ilyen műve is ugye Debussynek, és pont abban az időben írtak, 903 és 5 között, amikor a legtöbbször utazott Szüpervien át az óceánon, hanem azért is, mert ezt az impre, hogy az exotikus zenét is ők fedezik. Bartók azt, hogy vissza kell menni a népzenéhez, az tulajdonképpen bizonyos értelemben a 19. század exotikum kultuszából meríti. Tehát ők kezdenek először távoli dobokat és olyan hangszereket használni, ami addig nem volt használatos, és most hát úgy éreztem, hogy ez a zene illik ide. A Hullámok táncának egy részletét, egy rövid részletét hallgatjuk meg a szlavon filharmonikusokkal, Alfred Scholz vezényli, és akkor kérem szépen ez egy 2 percnyi bejátszás.
Második költők, ez a szörnyeteg, ez a Szabó Lőrinc, ahogy ő magát nevezte, hát ő igazán nem a Gumbelszis előtti korszakból származik, ő elett jócskán az Almákból, és hát a választott versünk az 1932-es kötetéből származik, a Te meg a világ című kötetéből. Ez Szabó Lőrincnek 4. kötete, őről hát mindenki mindent tud, de azért talán annyit mondjunk el, hogy 900-ban született Miskolcon, és feljön Pestre, nagyon fiatalon, 19-20 éves korában megismerkedik Babiccsal, Babics magához veszi, nála is lakik egy darabig, együtt fordítják Bodver a Romlás virágai című kötetét, 1923-ban jelenik ez meg. Aztán a 20-as években...
És görög-latin klasszikusokat olvasnak, ami nem minden.
Igen, együtt olvasnak görög-latin klasszikusokat. Ez meg is mutatkozik, nagyon erősen Szabó Lőrinc első kötetén látszik, én ezt csak Ferinek szoktam nevezni, Föld, Erdő, Isten, ez a címe. Ez 1922-ben jelenik meg. Erről Babics 1923-ban nagyon szépen ír, egyetlen egyszer ír a tanítványról. Halász Gábor nagyon pontosan mondja Szabó Lőrincről 1934-ben, hogy Babics, hogy Adi epigonokat nevelt, Babics tanítványokat nevelt, ilyen volt Szabó Lőrinc is.
És nehezebb dolga van a tanítványnak, nehezebb elszakadni a mesterétől.
Azt írja, hogy kiszakadt lélek a tanítványé, amely sosem felejti végleg a kiszakadás fájdalmát. Hát valóban ilyen volt Szabó Lőrinc. Egész életében azt lehet mondani, egészen szinte haláláig méretkezett ezzel a Babicsi alakkal, mint mások is egyébként, és hát a nagy kései műveiben, főleg a Tücsök zenében többször visszatér erre a viszonyra, és hát később aztán nagyon szabadul, hogy ez meg kevés megbánás volt általában, egy pici belátás volt, nem megbánás, ez talán nem semmilyen vonatkozásban, de minden esetre sokszor visszatér Babicsra. Még annyit talán mondanék, hogy a 30-as években nem csak ezt ma is el lehet azt hiszem mondani, politikailag ugye Németországban jár, és hát onnan olyan dolgokat ír haza újságba, olyan szövegeket, amelyeket ma is ma sem lehet mondjuk így finoman kétségbeesés nélkül olvasni.
Elragadtatott hangon számol be a hitleri Németország eseményeiről.
Hát ez egyértelmű.
Igen.
Igen. Na mostan Csűrös Miklós azt mondja, hogy természetesen ez lírájában is valahogy megmutatkozik, itt tudom, hogy 43-as kötetében a régen és mostban jelenesen katonai élményeit verseli meg, ami hát eléggé méltatlan szerintem egy költőhöz. Azt mondja Csűrös, és ezzel lehet, hogy együtt is lehet érteni.
Igen, és ennek az a következménye, hogy a háború után kétszer is vizsgálati fogságba került. Gondolom, hogy mindenki tudja, de emlékeztetni szeretnék rá. Egy pár órát Péter Gáborék fogságában is eltölt, elsősorban így és szabadítja ki, de segítségül hívja Erdei Ferencet, és személyes közbenjárásra engedik szabadon. Elintézik, az 47-ben fölveszik.
Ez a fedésben részes.
Igen, ugye? És hát sokféle herce-hurcának van kitéve, ezt ő aztán a versekhez írott jegyzeteiben ezt elég részletesen el is mondja, a vers és valóságban a kötet, a két kötet, tehát két vastag kötet, gondolom többségük jelenlevőknek ismeri, az életműnek minden, saját életművének minden versét kommentálja és jegyzetekkel látja el, és érdekes módon ez életében nem jelent meg, csak 1990-ben hagyatékból. Na most felveszik az Írószövetségben 47-ben, de nagyon sokan tiltakoznak pontosan az erősen jobboldali kötődése miatt. Hát az 50-es években nyilván publikációs tilalom sújtja, és elsősorban fordítóként tevékenykedik. Hát el kell mondanunk, és azt hiszem mindenki tudja egyébként, hogy az egyik legnagyszerűbb, legkáprázatosabb műfordítónk. Nem csak költészetet fordít, hanem olyan nagyszerű prózai műveket is, mint a nemrég a Droste Hülshoff, akinek versét elemeztük, a nagy óriási kisregényét, a Zsidóbükköt, vagy a Goethe Werterét ő fordította. Nem mindegy, hogy ki fordítja, mert vannak halhatatlan fordítások, amelyek a későbbi kísérleteket is túlélik, és úgy érezzük, összefornak valamilyen módon az eredetivel, és vannak aztán ilyen megújuló kísérletek. És úgy érzem, hogy a Szabó Lőrinc fordítások azok mindig közelítik az eredeti nagyságát. Élete vége felé írja meg a két, talán a legismertebb két nagy versciklusát, a Tücsök zenét, és aztán illetve fordítva a 26. évet. 56-ban a Petőfi párt tagja lesz, és 57. március 15-én, ez eléggé érdekes, Német Lászlóval és Kodály Zoltánnal együtt Kossuth díjat kap. Úgy gondolom, ezt nagyon sokféleképpen magyarázhatnánk, és szerintem ehhez a vershez nem feltétlenül szükséges az, hogy elgondoljuk azt, hogy miért vesz át a forradalmat levelő Kádárék kezéből Kossuth díjat, vagy miért vesznek át. Ez nagyon messzire vezet. Én inkább azt úgy érzem, hogy szerették volna azt a kálváriát, amelyet mondjuk 45-től 57-ig járnia kellett, ezzel lezárni, és valamilyen módon visszahelyezni Szabó Lőrincet magyar íróként az írók sorába. Mondjuk ez az egyik, és talán legfontosabb jelentése ennek a Kossuth díjnak. De az ő költői rossz kedve és világutálata azért nem ezekből az életrajzi adatokból következik, tehát az a 30-as években is jelent volt, hanem inkább az személyes alkatában van. Igen. Tehát ő állandóan azzal küzd, igen, hogy nem is ember, ami vagyok, jót, rosszat, ami van úgy. Ez a cinikus magatartás, olyan vagyok, amilyen vagyok, bűnös vagyok, és nem is küzdök ellene, ez ugye azt jelenti, hogy hát rossznak is helye van a Földön, egyáltalán nem tartja fontosnak azt, hogy erkölcsileg valószínűleg úgy érzi, ezt csak feltételezem, tulajdonképpen hát minden versinterpretáció feltételezések sorozata, hogy nem is tud az erkölcsileg valóban szinte hibátlan babiccsal mérkőzni, és az elég jó vagyok én így is. A korai költészetében van nyoma annak, hogy a tisztaság emléke, és a tisztaságról ilyenek ezt írja, hogy jó mámort lehet kapni tőle, erényes vezeklés mámorát, ezért vonz úgy a tisztaság lelkünknek egyik szeretője. Na most ez a megfogalmazás is egy kicsit lerántja azt, amiről beszélünk. Tehát ő nem Bartók vagy József Attila nyomvonalán halad, az kétségtelen. De azért valamilyen megbánásra ő is hajlandó. Tehát a rossz kedvének úgy érzem az az oka, hogy az ő immorális alapállásának nagyon kendőzetlenül ad hangot a költészetében, és sokan úgy gondolják, hogy ezzel függ össze, például Somlyó György, aki nagyon sokat írt róla, és vitatkozott Illyés Gyulával Szabó Lőrinc miatt, ezzel függ össze politikai nézeteinek bizonyos felelőtlensége és egy egyfajta erkölcsi közömbösség. Hozzá kell tenni, hogy ugye az a II. Világháború utáni politikai rendszer nem volt abban az erkölcsi helyzetben, bárkiben erősíthette, vagy számon kérhette volna az önvizsgálat igényét. És ugye a Somlyóra is lehet mindenfélét mondani, de két dolog kétségtelen.
Amit 61-ben írja ezt.
Igen, sokan... tehát amit elmond Szabó Lőrincről, az nagyrészt igaz. Bármit gondoljunk az ő szerepéről a felszabadulás után, vagy a háború után, kinek mi. De másfelől hihetetlen csodálatra adózik ennek a nagy költőnek. Ez is nagyon fontos. Úgy mondja el ezeket a kifogásokat, vagy ezeket a dolgokat a Szabó Lőrinc politikai erkölcsi útjairól úgy beszél, hogy közben a költői nagysága előtt leteszi a fegyvert, és kétségtelen első kötetét Szabó Lőrincnek dedikálta, és mestereként tisztelte a fiatal Somlyót. Ez csak egy kis zárójel.
Később persze az, hogy se ő nem volt mesterem, se én nem voltam a tanítványom.
Igen.
De hát ehhez életnek kell eltűnni. Mindenesetre az kétségtelen, hogy Szabó Lőrinc művészi értelemben nagy újítást hozott a 20-as, 30-as évek magyar költészetébe. Hát a 30-as évek költészete a magyar líra aranykora, én szerint egyik aranykora. Nagy kötetek jelennek itt
ebben az időben.
Aranykor. József Attila köteteiről, Gyida Jenő, Gyűjtel Izolt. Hallgassuk meg a verset.
Igen. A materializmus. A materializmus című provokatív című verset.
Egyszer néha megállok, sírattal nézem, amit sohasem láttam eddig. Mindenütt új istenek lelke bennünk, és kísértetek járnak az anyagban. És az aszfalt, már nem aszfalt alattam, és lépni már sehová sem merek, hisz mindenütt rejtett életeket roncsolok szétok nélkül valahol az anyagban, mely értem romlott. Anyám az anyag, jóságos csoda. Vacogott a fogam a szörnyű télben, és jött a szén, hegyekről jött a fa, s mágiára dobt a testét szótlan értem. És jött a kő, és a felhőkbe mászott, s barlanggal vett körül, és kirágzott, hogy szebb legyen szemednek, s jött a vas. És jön a vas, minden nap kalapács lesz belőle, és szerszám is kovács, és saját magát veri. Karjai nem unják meg házamat tartani, s mások körbülnek, sülnek és kihűlnek, lappá lapulnak, körré kerekülnek, izzadnak, kopnak, dolgoznak, robolnak. Napszámosai oly örök nyomornak, meg az állatnál is önzetenek. simul a gumi autón kerekére. Érc madár ribben, hogy hátára üljek. A benzin fölrobban, csak hogy repüljek, és mind a többi. Cipőm és ruhám és bútorom, poharam, ceruzám, edényem, lámpám, könyvem, olajam, és mind a többi minden, ami van, gyorsaságom, kényelmem, gyógyszerem, mámorom és tüzem és ételem, és rezgő húrok és billentyűk zenéje jön elém, hogy életem föléje húsomon kívül s húsomon belül kígy a lelkét, és kegyetlenül szemétté rongyá undorrá ürítse a jóságos és nemes anyagot, mely értem öltött ezer alakot, és nem bánja, hogy förtelembe hal e földön túli önfeláldozásban. Barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag, és nincs több oly igazi jóság, mint az övék, minden pillanatban milliószor megalázza magát üntlen fiáért, kinek neve lélek. Az anyag öngyilkossága az élet. S hol lássak szemben, jobbat hol keressek, szégyenkezőbb hálába kit szeressek, mint a türelmes tiszta anyagot, akit a pap csak gyalázni szokott, s bántalmazni a tiszteletlen ember. Sosem kérdezve, miért fut, miért liheg, miért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg, növények, teste, ezerféle vér, mely valahol s valahogy mégis él. Rejtett gerincek, titkos veleje, testelen mozgások, szent ereje, miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan és türelmesen, miért dolgozik, mondjátok meg, miért? Miért dolgozik test a lélekért.
A versből rögtön első hallásra, olvasásra lehet érzékelni Szabó Lőrinc fogásainak a szembetűnnek. Ugye ő maga írja a kommentárjában, a versezik kommentárjában, az Erzsébet költön sírta közben jutott eszébe az első néhány sor. Elkezdi egy értelmi belátással, vagy megállapítással, és mint egy ez nagyon sok Szabó Lőrinc verse emlékeztet, mint egy alá gombolít egy szöveget, aminek szinte rögtön, hogy mondjam, egy éles, heves kezdés, felkiáltó jelek, kérdőjelek, Szabó Lőrinc nagyon szereti ezeket, és utána ugye Szabó Lőrinc egyik jellegzetessége nem csak, amit a 30-es évben mondtak, hogy a rímet elrontja, hanem szinte eligésedik a magyar líra a Szabó Lőrinc keze alatt. Itt is egyszerűen torlódnak a két-három sorban, kilenc igét is meg lehet számolni itt a versnek az első harmadában, hogy azt mondja, nem unják.
S mások görbülnek, sülnek és kihűlnek, lappá lapulnak, körré kerekülnek, izzadnak, kopnak, dolgoznak, romolnak. Ez
igen. Na most bámulatos a Szabó Lőrincnek, amit sokan megállapítottak, ez szembeszökő, ez a bizonyos részletezési képessége, emellett a ritmus mellett ez a fajta részletezési képesség, és noha Szabó Lőrinc versének, hogy úgy mondja, vannak peremei, rengeteg soráthajlással, Szabó Lőrinc egyik kedvence volt ez a soráthajlásoknak az eltúlzott használata, szinte gyorsítja a használatot, de ugyanakkor mégis, szóval az embernek van az előbb kassákot emlegettük a bakancsával, tehát a Szabó Lőrincnek ezek a típusú versei szinte szabadabb versnek tűnnek. Noha vannak rímek, ugye általában pár rímes a vers, néha van egy vaksor, rímtelen sor. A hatodfeles jambus. De tulajdonképpen, ha így, pláne ha szavalva hallgatjuk a verset, és nem látnánk, szinte szabad versnek is tekinthetnénk. Tehát magyarán annyira fellazítja a textúrát, hogy ha nem figyelünk oda, voltaképpen csak bizonyos nagyon szabad jambikus ritmust érzékel az ember füle. Na most
amit még annyit, igen? Csak picit közbevetnék, hogy nagyon ugye provokatív a cím, az, hogy materializmus, ugyan az ókortól, az anyagelvű gondolkodás az ókortól errefele nem olyan ritka, de azért ugye a történelem elég hosszú korszakaiban nagy előszeretettel üldözték mindazokat, akik materialistának vallották magukat, és valami módon az egyháztól, vagy a vallástól, vagy a hittől, ez három, nem azonosként mondom, hanem sorolom, elhatárolták magukat. Megtévesztő ez a cím, ez a provokatív cím. Természetesen úgy tesz, mintha mint hogyha hatalmas vitában állnám az Isten hit, az anyám az anyag, jóságos csoda. Tehát azt mondja, ugye Isten az atyám, mondjuk mi, ő meg anyám az anyag. Tehát ez semmi, ilyen anyag. De természetesen aztán a jegyzeteiben megjegyzi, hogy spiritualizmus is lehetett volna a címe, hiszen az egész vers ezzel az anyagimádattal, ez csak arra fut ki, hogy ez az egész nagy anyag, amely önfeláldozó, amely pusztulásba, amely elrothad, amely minket éltetve rettenetes formákká válik, és önfeláldozó, ez csak a lelket szolgálja, tehát a spiritus szolgálja, úgyhogy mondjuk ez a rejtett titok és hogy így van, csapda, azért ez is ott lappan, mint egy a mélyben, mint egy fonál, amely végig vezet a versen, miközben látszólag végig az anyagot magasztalja. Az a barátaim, és méghozzá ilyen szónoki kérdésekkel, barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Ez az egyetlen valóság, ugye? Mondja, és ilyet mondhatni, az ember hallja szinte, hogy milyen szimpadiasan, egy kicsit ha durván mondom, akkor azt mondanánk ma, hogy hülyéskedik, de ha nem durván mondom, akkor azt mondanám, hogy egy picit gúnyolódik, tréfálkozik azzal, hogy bizonyos szerepeket, mintha magára próbálna, mert természetesen egyszerre, hogy mondjam, ilyen nagyon komoly arcot vág, és őszintén leírja, tudik, a leírásban roppant komoly. Tehát a részletekben, amikor a megfigyelésben azzal, hogy a szén, a fa, a barlang, milyen érdekes az is, hogy lesz belőle szerszám és kovács, és saját magát veri. Tulajdonképpen az embert is így besorolja az anyagba. De
a kovács.
Igen, saját magát veri, a kovács is anyag, mindenki anyag, az ember is anyag. Persze ez egy picit feltételező, hogy a kovács a léleknek és a spiritusnak, amelyre az anyag dolgozik, nem része, ugye ez a kis előítélet megvolt a Babics Gólya kalifájában is, ugye, hogy én sötétebbik része az egy asztalosinas, és a jobbik része az egy úrifiú. Ez a kornak egy ilyen jellegzetes előítélete, amelytől úgy látszik senki sem mentes. De azt akarom mondani, tehát a részletekben rendkívül komoly. Tehát ott úgy mondhatom, nem azt mondom, hogy nincs ott játék, hanem a megfigyelései, amelyről kritikusai később rengeteget írnak, Halász Gábor csodálatosakat ír rólam, azok rendkívül pontosak, valóban, mint a részkarc, mint a ceruza rajt, csodálatos árnyalatokat tud felépíteni és megmutatni. Ugyanakkor az, ahogyan ezt hamiskásan arra futtatja ki, hogy miért dolgozik a test a lélekért, abba, hogy így mondjam, van valami, ami úgy készülődik, mint egy szimfónia záró tételében, hogy egyszer még nem is halljuk, és már valahol szólnak a dobok, mint hogy egy mélyben, egy mély ára, mert ez, ami aztán hatalmas orkesztrává erősödik föl. Ez a lélek dicsőítése. Egyelőre ennyit akartam erről mondani, nem tudom, hogy te még a szerkezetről, az írásmódról akarsz.
Nem tudom, még a zene előtt áll annyit mondanék, hogy a vers, és ha jobban megnézzük a verset, majd olvassák el, egy idő után szinte a felsorolás ráolvasássá változik.
Igen.
Tehát szinte maga is elveszti a fonalat itt valahol a vers közepén, és ha tényleg háromszor elolvassuk, egy ideig azt a képzetet látjuk, hogy igen, dől felém az anyag. Én is anyag vagyok, dől felém az anyag, személyes élmény. És a vers közepén hirtelen, mintha ez a dolog megfordulna, illetve hirtelen, majd mindjárt Tandori Dezsőnél ezt nagyon még élesebben látjuk, a jelentés bizonytalanságnak egy olyan pontja keletkezik a vers közepén, hogy az ember nem igazán tud eligazodni, illetve mintha elmozdulnának a gerendák.
És itt is mérkőzik Babiccsal. Hát azért gondolom, mindenki, aki a Babics Esti kérdés című versét ismeri, megszólalt a fülében, miért nő a fű, hogyha majd leszárad, miért szárad le, hogyha újra nő, és azt mondja, miért itt a végén azt mondja, miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan és türelmesen, miért dolgozik, mondjátok meg miért. Tehát ebben is látszik, hogy nem ez az egyetlen verse, tulajdonképpen ez érdekes, akár csak József Attilánál, és a generációnál megfigyelhető, hogy egy ilyen, mindig egyfajta rejtett vonatkozási rendszer, Babits mindig hozzámérik magukat, és mindig egyfajta polémiában állnak vele, tehát mindig válaszolgatnak. Kosztolányinál is ezt tapasztaltam, hogy minden versében, a levelezésében valahogy Babits a mérce, és mindig az ő költésze, neki akarnak tetszeni ennek a szigorú és erkölcsös apának.
Egyébként csak még annyit mondok a zene előtt, hogy ha a Szabó Lőrincet olvassuk, és közvetlen mellette József Attilát, és mind a kettőt megpróbáljuk belehallgatni, és figyelembe venni az élettényeket. Maga Szabó Lőrinc azt mondja, hogy József Attila, amikor meglátogatta őt a Németh-Rödy úti lakásában, akkor úgy tűnt neki, hogy ezt az egész Temegén kötetet kívülről ismeri a József Attila. Na most, ha József Attilának a verseinek bizonyos helyeit, a Dunánál a bizonyos, a konkrét helyeket lehet megállapítani, és ezeknek a helyeknek Szabó Lőrincnél szinte megfelelőit érzékelni. Ezek nyilván egymásra való hatások, nem akarom mindig azt mondani, hogy kihatott kire, de minden esetre nagyon sok közös, hogy úgy mondjam, talán József Attilán az a vele szemben nagy az előnye, hogy József Attila megjegyezhetőbben képes megfogalmazni a belátásait. Szabó Lőrinc az szinte zuhatakszerűen mondja el a dolgait, mondom, ráolvasásszerűen, nehezebben megjegyezhetően, az ember inkább egy gomolygás emléke van. József Attilát pedig tudjuk idézni, nem azért, mert az általános iskolában tanultuk, vagy ki volt hívva falra, hogy dolgozni csak pontosan szél, hanem úgy van fogalmazva valamilyen furcsa módon, vésetszerűen van fogalmazva, rögtön megragad, mint ahogy ránk szálltak, mint éjszaka a levelek, ugye? Szabó Lőrincnél ezt a levélrezgést érezzük, ez József Attilán pedig, mintha oda lennénk csavarozva a szavak.
Például az a sor, hogy a testvér segítsd a lebukottakat, ugye a refrén sor, az Szabó Lőrinctől van, ahol Isten segítsd az elbukottakat. Igen,
ez a Jászminok, hogy hazafelé menten, és igen. A Jászminok. Jászmin a Szabó Lőrinc ötlete.
Nagyon érdekes, hogy József, ahogy olvasunk most a múltkor Kosztolányit, most pedig Szabó Lőrincet, ugye az ember egy vers körül elolvasok mindent, illetve végigmegy tulajdonképpen nagy vonalakban az életművön, akkor így kiütközik így utólag, hogy milyen sok motivumot kölcsönzött József Attila, ez nincs a fejünkben, hogy ez innen van, ilyenkor látjuk. De gondoljunk arra, hogy hány helyről kölcsönzött, hogy a zenészek ugye egy témát, egy motivumot fölkapnak, és valami egészen más formában találkozunk vele. Tehát ilyen értelemben ez nem úgy tekinthető, hogy ja, hát tőlük vette, hanem úgy, hogy valamit megütötte a fülét, és ami egészen mássá formálta. Szeretném akkor, hogyha hallgatnánk egy kis zenét. Szabó Lőrincnek egy kortársától hoztam muzsikát, Britten-től, akinek érdekes módon a hangneme, úgy érzem, a zenéjének a felrakása, az áttekinthetősége, a formáltsága közel áll Szabó Lőrinchez. És még valami, nagyon érdekes, hogy az ő életútja az antifasiszta és demokratikus mozgalmaktól vezetett egy másfajta, egy humanista irányba, és azt találom érdekesnek, hogy később a műveiben és operáiban a legfontosabb kérdése az, hogy a gonosz a világegyetem mozgató ereje. Szabó Lőrincnél is tulajdonképp az irtózata és az utálata az emberi világtól, mert az kétségtelen kikiütközik, a leghumánusabb két versciklus az kétségtelen a Tücsök zene és a 26. év, de a verseiben ez az mindenképpen arra a belátásra jött, hogy a rossznak helye van a világban, és valószínű mindent el fog úgyis önteni, ezek fognak győzni. Ez a kiáradó szörnyűség. És tulajdonképpen az élet kedvét, az élet érzését ez határozza meg. Britten, aki egészen más antifasiszta volt, más irányból közelít a dologhoz, és ő is azt mondja végül is élete vége fele, hogy a gonosz a világegyetem mozgató ereje, és leigázza a jókat, és tulajdonképpen minden nagy mű, minden zenemű egy nagy felkiáltás. egy nagy tiltakozás ez ellen. Na most, hogy ne tiporják el a jót és a gyöngét. Na most én az egyik számomra legkedvesebb művétből hoztam részletet, a Purcell variációkból, mert ebben is érzek rokonságot, az, hogy a kultúra valamilyen előző formájához, vagy nagyságához nyúl vissza, hiszen Szabó Lőrinc is mennyi, hány formában nyúl a régiekhez és a régi költészethez, és szeretném...
Szabó költészet formája szegényes ahhoz képest...
A sajátja?
A sajátja ahhoz képest, hogy fordított...
Hát úgy, hogy versformailag, úgy érted. Nem a kép, hanem
tehát Szabó Lőrinc, a Csokonainak van egy szó, hogy ritmikus költő. Vörösen ritmikus költő, nem szerették egymást, tehát Szabó Lőrinc, Vörös, ez két teljesen más világ. Hát, és ha Szabó Lőrincet olvassuk, tulajdonképpen nézzük meg...
Hát azért nem, mert Vörösnek mindig ritmikai formák jutnak eszébe, és ahhoz keres képet, vagy tartalmat, tehát egy zenei forma. Igen. Szabó Lőrincnek pedig ideái vannak, amelyet rábíz valami, miközben bámulatosan virtuóza, ő is a fordításokban virtuózan. A forma kezelése. Csak mást gondol felőle. Ez egy nagyon fontos különbség. Ez a két vonulat, amely már korábban is létezett, és a mai napig, ez mindig meghatározta a magyar költészetet mindenképpen. Másról nem mernék nyilatkozni. Hallgassuk meg ezt a Britten Purcell variációinak egy részletét, a Rádió Szimfonikus Zenekarát Vásári Tamás vezényli. Azt hiszem, hogy itt lassan megállunk. Köszönjük szépen.
5 perc
szünet.
Harmadik versünk Tandori Dezső egyik verse, 96-os kötetében jelent meg, a Semmi Kész című kötetében jelent meg. Ez egyúttal tehát a kötet címadó verse is volt. Tandori Dezsőről sok szempont miatt választottuk őt ma, Többek közt egyik legelhanyagolhatóbb szempont az, hogy december 8-án van a születésnapja, tehát holnap, és holnap ez 73 éves, 1938-ban született, és első nagy kötete a töredék Hamletnek 1968-ban jelent meg, tehát 30 éves korában az ember nem gondolná ma már így visszatekintve, hogy milyen későn indult voltak éppen ez a viszonylag későn indult ez a költő pálya. Volt ilyen előtte is. Adinak az Új versek című kötete például 1906-ban jelent meg, akkor Adi 29 éves. Hát vannak ilyenek. Csak azért mondom ezt, mert utólag azt látjuk azért, és maga Tandori Dezső is azt mondta, nemrég nyilatkozta, hogy nincs, úgy mondta, nincs rálátása a saját életművére. Hát ha neki nincs, nekünk pláne nincs. Körülbelül 70-80 kötetet publikált azóta, vagy 80, vagy inkább 100-at, nem 100-at, vagy 92, de nem is a pontos szám az érdekes, és hát a műfordítási teljesítményéről pedig három külön estét kéne tartani, így különböző szempontból, egyszer dicsérni, egyszer kritizálni, egyszer pedig valami közös.
Mindenképpen közös, méltatni azt, hogy milyen méltatni,
hatalmas. Igen, tehát aki
és jelentős.
Stb. Ő nem csak költő, ezt mindenki tudja róla, hanem performer, és showman, és medve, ló, veréb, és egyéb szakértő, és krimi féleségeket is írt valamikor, és a próza területén is kipróbálta magát, és minden másban kipróbálta magát. Én egyszer láttam egy Bécsben egy fellépését, hát az felejthetetlen, annak volt a maga nemében, az Áltes Vígyébe kitette az asztalra, az előtt álló asztalra rengeteg medvét. A medvék, ilyen plüss medvéket, mackókat. Rengeteg fért az asztalra, egész medve hadsereg volt az asztalon két perc alatt. Ezeket a ő azt mondta, a Kazinczky utcai antikváriumban, medve antikváriumban vásárolta. Ezeket a medvéket aztán rátűzte, amelyeket lehetett a kólás meg egyéb üvegekre, tehát volt üveggel kitömött medve, meg egyéb medve hadsága. Na mostan is akkor emlékszem, fantasztikus volt, azt mondta, ami egyszerű, annak le kell bonyolódnia. Ezzel kezdte az estét, és két órán keresztül, hát,
és nagyszerű egy...
10 percnek sem tűnt az este, nagyon sok dolgot.
Igen, nagy ívet jár be mindig a nagyon fontos kérdésekről.
Tandori Dezső egyik költészetének egyik jellegzetessége az, hogy ezt mindenki tudja, ugyancsak, hogy bizonyos korszakaiban bizonyos állatok, hogy úgy mondjam, gyarmatosítják a költészetét. Tehát felbukkannak a verebek például.
Előbb a
koala medvék. Koala, aztán lovak, megint verebek. Nem tudja az ember követni, mindesetre a tandoristák azt mondják, hogy 1977 óta él szoros szimbiózisban a verebekkel. Nem tudom, Spéró volt talán a legidősebb, vagy ő az első, és aztán talán Pipike, akiről itt ez a vers szól, a semmi kéz, a vak verét, talán ő volt az utolsó, de hát sosem mondt utolsót, nem tudom.
Ez ennél bonyolultabb, minden esetre... foglalkozott szakkönyveket is beszerzett, és nagyon sok verebet gondoztak a feleségével otthon a lakásban, meg más madarakat, meg a környék verebeit is etette, meg egy saját kis temetője, veréb temetője van a Tabánban. Tehát minden állathoz, amelyről ír, különleges viszony fűzi hozzájuk. Mondjuk a koalák az egy ilyen inkább elképzelt állatsereg lett volt, de nem allegóriákat, nem állatmeséket ír mondjuk ezopuszi értelemben, vagy La Fontaine értelemben, hanem az állat az egy sifr, egy rejtjelezés, fedőfogalom. Bizonyos értelemben, hogy egy objektív korrelatívot, ahogy mondjuk, tehát egy olyan tárgyat keres, a személyen, a személyiségen, a költőjénen kívül álló tárgyat, amelyet meg tud tekinteni, és ő egy élőlényt választ, nem a tengert, amelyből élőlényt faragnak, hanem egy igazi élőlény, és tulajdonképpen az ehhez való viszonyát, ez az a szubjektív lírai hang, amely megszólal, persze regényeket is ír róluk, de hogy így mondjam, a teremtést egy rajta kívül álló lényben vagy lényekben veszi szemügyre. Zavarba hozza az olvasó, hogy pont ennek az életműnek a a kiterjedésével az, hogy tulajdonképpen a vázlatot vagy a műhelyforgácsot épp úgy publikálja, vagy, amely persze mindegyikben van valami, ami nagyon érdekes, ha csak egy villanásnyi is, a remek művei mellett. Ez zavarba ejtő, és hogy így mondjam, kifárasztja az olvasóit, és annak ellenére egy nagyon népes tábora van, egyben meg is csapolja ezt a tábort emiatt, hogy az ember úgy érzi, szereti egy költőnek minden művét ismerni, valamilyen áttekintést kapni róla. Tandorival ez lehetetlenség, de megpróbálunk egy olyan verset itt most felolvasni, megkérjük Tamás mindjárt, és olyan arról beszélni, amiről úgy gondoljuk, hogy az egyik igazán nagy vers ebben az nagyon jelentős életműben egyik nagyon szép verse. Mondja el Tamás most, jó? Annyira fel szeretném hívni a figyelmet Váradi Szabolcs szólt szünetben, hogy a kinyomtatott változatban, a második szakaszban hetedik sorban, melyről tudnom kell, hogy két elürült szem, tehát ott van nem a, tehát nem határozott nevelő, hanem egy számnév. Hiányzik egy szó a nyomtatásban. Melyről tudnom kell, hogy két elürült szem közvetíti bár tudatunkra szűnt. Hiányzik egy szó.
De azt hiszem, most örökre megjegyezték ezt, hogy elürült szem. Ugye, hogy hiányzik ott egy számnév. Mert arról mindjárt beszélünk majd, hogy ez milyen csodálatos az szó. Kérlek, ha lesz.
A semmi kész. Egy vak madár azt hiszi, álmodott. Pedig csak megsimogattam a hátát. Itt ő engedni nem szokott. És kezünket is ez az egy pár madár láb nem érinti önszántából soha. De majd annak is lesz sora, mikor néhány lelkünkkel tova tűnten egytes, ott fog feküdni tenyerünkbe. Miféle előleg ez a halálra, hogy megsimogatható volt a hát. Szárnyra kivoldogva a szürke tolla, hogy áldogált a teljes sötétben. Tudtam, ott vagyunk valahol. Nem is padlón, nem is csong deszkalécen, melyen parányi hő adta aknuma, és még annyi se az örök éjszaka, melyről tudnom kell, hogy két előült szem közvetíti bár tudatomba szűrtem, előlegez a tiszta nem tudásra, mint magunk is elérünk valahára. Csak annyi voltam, mint a semmi kéz. Én nem mutat sem innenre, se túlra, nem kerül el se vész, mintha az idő ide-oda múlna. Ujjam alatt a hát mintázata nyugodt volt, mintha nem is látszana. A csőr lassan kinyílt, nem lihegősen, inkább csak mártózni valami hűsben, mert a forrósága nem várt hatásra a 30 grammi testet, bes bejárta. És hangom szólt hozzá az ismerős, az örökké megválaszolhatatlan. Három verébnyi ős helyett ő állt világtalan alakban, mint kérdezetlenségünk válasza, melynek elég, hogy önmaga. Kezem távolodott kalitka űrben, nem érzett hullámlásába vegyülten, és a másfél perc még sosem volt csodája. Jó ok lett neki egy tollász.
A kötet címéből látszik, illetve a vers címéből is látszik, hogy nagybetűvel írja ugye azt, hogy a semmit és a kezet. Tehát ha csak azt mondanánk, hogy semmi kéz, ugye mondjuk, mint ezt a semmi bűvészet azt mondja, vagy semmi ez, semmi az, akkor egyszerű jelzőként lehetne értékelni ezt a dolgot. Viszont azzal, hogy eléteszi a határozott névelőt, valamiféle, úgy érzem én legalábbis, hogy szakrális jelleget ad a versnek, és a később a kézzel való érintkezésnek, illetve nem érintkezésnek, mert ez a versben, ez a vers tulajdonképpen a mintháknak a nagy szövege, én szerintem. A kötet végén olvasható egy Tandori Ágnesnak, Tandori feleségének a Pipike című írása, és nyilván ez a Pipike, ez a vakveréb, a főszereplője a mi versünknek is, amelyről ez a vég, a kötet záró próza is szól. Voltak éppen egy eléggé meglepő tényközléssel kezdődik a vers. A vers maga egyébként, ha így nézzük, ugye Tandoriról mindenki tudja, hogy nagy forma művész. Ez a forma, ez engem az angol romantika formáira emlékeztet, ez a 10 soros stanza forma. Keatsnél látjuk az Óda egy görög vázához, vagy másban más rímel helyezéssel és más angol költőknél. Egy rendkívül bonyolult forma. De Tandori annyiban, ami először, tehát ha azt nézzük, 2-4 a soha sora, tova tűnten, tenyerünkben, halálra a háta, az első szakaszban pár rímek kialakul át, és ez megy tovább. Ha megnézzük jobban a verset, ugyanez a pár rím van végigvezetve mind a 4 versszakban, tehát a soha sora. Következő szakaszban tartjuk a éjszaka, ugyanazon a helyen, mintázata látszan, a stb. Tehát ami először mondjuk monotóniának tűnik, az később kiderül, hogy micsoda szerintem művészi vagy mesterségbeli bravúr.
Egy felső vázat.
Azt mondja, hogy egy vak madarat akar megsimogatni. Hát egy madarat szoktunk mi megsimogatni, én nem emlékszem, hogy én madarat simogattam volna, vagy pláne tudjuk, hogy verébről van szó, ez a kis veréb nyilván.
Kiskacsát maximum.
Egy kiskacsát? Igen, nem is tudom. És az ráadásul ez a madár, ez vak. Tehát ez egy vak madár, mint ide áll a kalitkában, és ezt meg akarom simogatni, de később, ahogy Tandori Ágnes mondja, ez egy mindegy simogatás, mert a madár ez itt írja, hogy nem szokta engedni ezt, hogy az emberi
kézzel... A legszokatlanabb az, hogy hagyja, hogy engedje.
Hogy hagyja. De ennek valami nyilván, ahogy itt olvassuk a verset, érzékeljük már az első szakaszban, ugye furcsa módon van, hogy azzal kezd egy vakmadár azt hiszi álmodott, és azzal zárul, hogy miféle előleg ez a halál. Tehát az álom és a halál képzetnek ez az első szakaszban való egymás mellé vetítése, ez érdekes, nem tudom, tudatos-e vagy nem, de ez egy nagyon régi téma, már a görögök is ugye tudjuk, hogy az álom az rövid halálnak tekintették, a halált pedig hosszú álomnak, és hát például Lessingnek van egy csodálatos kis írása, hogy hogyan, az a címe, hogy hogyan képzelték el a régi artisták, ahogy ő írja a halált, és hát bizonyítja ebben a kis írásában, hogy egyáltalán nem a csontvázzal fejezték ezt ki, hanem fekvő alakokkal, őre rengeteg példát. Ugyanez a párosítás tűnik itt fel, tehát egy vakmadár azt hiszi álmodott, mintha álmodna, pedig csak megsimogattam a hátát, de tulajdonképpen mi tudjuk, hogy éppen nem tudjuk, hogy megsimogatta-e vagy nem, de miután ez a vakmadár, ez nyilván, mint kiderül, hogy közel van a távozáshoz, a tovatűnten, az eltűnés,
egy beteg madár, az nem normális, hogy egy veréb vak. Tehát abban az említett kis prózaírásban leírja, hogy valószínűleg egy fertőzés, vagy valami okozza. Ezzel a madár tulajdonképpen mozgásképtelen áll a kalitka közel, mert mondjuk ismeri már a helyeket, ahonnan az élelmet elveszi, de tulajdonképpen ki van szolgáltatva a környezetének. Ez a vers azt is követi, hogy milyen lehet abban a sötétségben áldogálni, abban, amely már mindegy a nem létének az előszobája. Egy beteg madár valószínűleg nem annyit fog élni, mint a többi veréb. És úgy azt hiszem azért ez a vers a határátlépésről szól, amelyet a szeretet motivál, de a szokásrend nem szentesített. Tehát csak egy sajátos állapotba került ösztönvilág, egy haldokló veréb teszi lehetővé azt, hogy megsimogassuk. Tehát itt az történik, hogy azon, ami az ösztönvilágban az, hogy elfogadja egy állat az etetést, különösen egy veréb, de azt, hogy megérintsük, hogy hozzáérjünk, azt nem szokta elfogadni. És itt olyan, mintha egy kis tabu megpattanna, itt valami történik. Természetesen van ebben egy kis vészterhes, tehát nem véletlen ez a hogy miféle előleg ez a halálra. Egyrészt a veréb halálára miféle előleg, de azért itt van valami, hogy kezünket is ez az egy párma, de nem érinti önszántából soha, de majd annak is lesz sor, amikor néhány lelkünkkel tova tüntem. Itt ebben a sorban érzek számomra egyfajta bizonytalanságot, hogy a mi lelkeinkkel, illetve eltűnt már néhány veredünk azokkal a kedves lelkeinkkel tova tüntem, egy test ott fog feküdni tenyerünkbe. Az az egyetlen egy módja van megérinteni egy madár testét, amikor már szegény lábbal fölfelé a tenyerünkben hever. Miféle előleg ez a halál, hogy megsimogatható volt a háta. És erre, mint egy válaszként a következő, majd, hogy...
Még csak, bocsánat, igen, annyit erről a sor, hogy
igen.
Ugye nagyon szinte egyértelműen indul ez a leírás, és ez a sor, hogy mikor néhány lelkünkkel tovább tűntem, ott azért az ember megáll, egy hirtelen megáll, és elkezd gondolkodni, hogy én ezt így szoktam mondani a tandorinál, ezek a megvont sorok, ezek a nem tökéletesen, hogy mondjam, meghatározható tartalmú sorok, a jelentés bizonytalanításnak az első ilyen pontja a versben. Van egyébként még két ilyen pont, ahol az ember nem pontosan tudja, hogy mondjam, magunk mögött kell hagyni néhány ködös pontot, hogy a versben előre tudjuk haladni, és inkább csak derengő a fény ebben a sorban.
Vagy valószínűleg olyan dolgokat kellene tudnunk, Tandor életéből, vagy ezeknek a madaraknak a törő, vagy olyan könyveket kéne még ezekhez hozzáolvasni, tehát valahogy ő mindig az egész életművét sodorja maga előtt, tehát minden vonatkozás mindenre utal, amit csak valaha leírt. Ez mondjuk nem teszi könnyűvé a vers olvasását.
Még egy érdekesség, ez az előleg szó, hogyha meggondoljuk, hogy tulajdonképpen mit is akar mondani, kinek előleg, ki adja az előleget, ki készül itt a halálra, mert később aztán a második szakaszban majd azzal záródik, hogy mit magunk is elérünk valahára, hoppá. Tehát én, aki megsimogatom a verebet, én kapom, én adom neki a halál. Mi ez az elbocsát? Csak még annyit, hogy az előleg szó, mint olyan, megpróbáltuk lefordítani különböző nyelvekre. Ez egy érdekes játék például a tandorinál is, hogy megvilágítsuk ennek az értelmét, ennek a furcsa magyar szónak az értelmét, hogy ez vajon mi jelent? Előkép, mintázat, előleg, annyiban, hogy pénzt adok valakinek, előleg, tehát németül azt mondja, forschutz, vagy azt mondja, forbillet,
vagy csíplet, tapasztalat, előtapasztalat a halálról, tehát nagyon sok értelme lehet ennek, hogy miféle előleg ez a halálra. De hogyha megnézzük a második szakaszt, ez a például, ez a szárnyra ki volt dobva a szürke toll kezdetű, ahogy ott áldogált a teljes sötétbe, ez olyan, mintha Tandori besétálna ebbe a vakságba, tudtam, ott vagyunk valahol, a madár sötétjében érzékelhet engem is, mindannyian ott vagyunk egy valószínűleg nagyobb sötétben, ez két, többféleképpen ez az ott vagyunk valahol, ez többféleképpen értelmezhető, nem is padlón, nem is csongdeszkalécen, ahol ez a madárka áldogált, melyen parányi hő a talpnyoma, s még annyi se az örök éjszaka, melyről tudnom kell, hogy két elürült szem közvetíti bár tudatunkba szűrten. Előleg ez a tiszta nem tudásra, mit magunk is elérünk valahára. Ebben ez azt is jelenti, hogy ebben a versben, vagy Tandori szerint a halál egyben a nem tudásnak. Nem a semmiről nem tudás, hanem vagy a semmit nem tudásnak a szinonimája. Ez egy nagyon fontos állítása a versen, és ahogy visszatér ebben a másodikban, az, ahogyan megpróbálja azt érzékelni, hogy milyen lehet ennek a madárnak alig nehezkedve a lécekre, a pici csöpp meleg talpnyomon, szeretném fölhívni a figyelmet arra a gyöngétségre és finomságra, hogy ez leírja, melyen parányi hő a talpnyoma. Megpróbálja ezt a nem tudást, amely most a miénk is, azzal, ahogy beleilleszkedünk, és megpróbáljuk felfogni, milyen lehet ott vakon áldogálni, és egyben ugye, ahogy az előbb, az elején mondtam, valamilyen módon a saját sorsát, vagy az emberi sorsot a madárban tekinti meg. Tehát mit magunk is elérünk valahára, nem a vakságot, hanem a nem létet, és egyben a nem tudást. Csak annyi voltam, mint a semmikész.
Csak annyi, bocsánat, igen. Hogy ne feled szabad, hogy az ige költőkre külön fölhívom a figyelmet. Ahogy az előbb Szabó Lőrinc versében azt figyelhettük meg, hogy mennyire eligésedik a szöveg, itt ugye mi tanultuk általános iskolában, ige kötő, Peki lefel, meg elátra időd a szép össze-vissza. De az, hogy tova tűnten, azt mondja az első szakaszban, hát ez, én azt mondtam, hogy lágy ige kötő kezelés, hogy nézzük meg külön az ige kötőket, azt mondja, hogy tova
tűnten. Ez az elűrült szem, ez felejthetetlen, nem kiürült, nem vak. Hanem mintha eltávozott belőle a fény, a valami eltűnt, és az a kiürült szem helyett ez az előtt, egyrészt lágyabb, ugye az el, mint aki, másrészt feledhetetlen a kép, olyan, ahogy, minthogyha ha kilibbent volna a kis madárból, nem az élet, de minden esetre bámulatos a vakságnak, és a még itt van, de már a Hádészban menendőnek, ebben az egyetlen egy igében, ez az elürült szemben, úgy érzem, hogy valami egy nagyon erős, nagyon sűrített képét kapjuk.
Ugyanezt folytatódik, ugye a harmadik szakaszban, mintha az idő ide-oda múlna, ez egy csodálatos sor, megint ez az ide-oda igekötő önállósítása, ráadásul az idő szó főnév mellett, az idő ide-oda múlna. Csodálatos. Tovább megyünk. Azt mondja, valami hűsben, mert a forrósága nem várt hatása a 30 grammi testet be s bejárta. Rendkívül furcsa.
Ahogy a csőr lassan kinyílt, nem lihegősen, inkább csak megmártózni valami hűsben. Azért szeretnék annyit mondani az előbb is, hogy ez a finom aprólékosság egyrészt a rajznak és a leírásnak, ez a mindenre kiterjedő apró, másrészt az a gyöngétség, ahogy Tandor erről az juttatta eszembe, hogy tulajdonképpen én nem is olva, nem emlékszem, vagy csak nagyon áttétesen az, hogy lenne szerelmi lírája. Én ezt a fajta költészetet sokkal finomabbnak, sokkal borzongatóbbnak, és sokkal bizonyos értelemben, nem a madára vonatkozva, sokkal erotikusabbnak érzem ezt az érzékeknek és az érintéseknek ezt a hátborzongató finomságát és leírását, mint egy sokkal szókimondóbb és manapság annyira divatos versben. Tehát itt úgy érzem, hogy valami csodálatos világ teremtődik meg arra, hogy így is lehet beszélni, így is lehet egy madárhoz nyúlni. A madár pedig, ahogy eltátja a száját, nem azért, hanem számára ő most sincs jelen ebben az érintésben, hanem valami furcsa borzongás történik, ott valami kéz jön. Látszik, hogy ez rajta kívül áll, a jóisten babrál, az örök sötétségében ezt nem tudja, hogy micsoda, és levegőt akar venni. Azt hiszem, hogy ez egy egészen különleges képesség, hogy valamit ilyen pontosan és hátborzongatóan, hát ez a nagy költészet jelenítsen meg.
Gondolod, hogy Érosz és Thanatos itt érintkezik? Tehát, hogy azt mondja, hogy bevezet a madár világába a kézzel, tehát várja, a madár állapotán keresztül sejteti meg.
Nem azt gondolom, nem érintkezik, igen? Nem ezt gondolom, hanem csak arra hívom fel a figyelmet, hogy Tandori, aki egyébként virtuóz és állandóan a napjairól ír meg minden, nem társul bennünk valószínűleg a fejünkben, amikor a verseiről van szó, hogy milyen hihetetlen finomságokra, árnyalatokra és gyöngétségre. Itt a gyöngétség, nem kell feltétlenül az eroszig előre rohanni, de hanem egyszerűen az a gyöngétség, amellyel a madarat csak szemléli. Ez, ahogy a halkan elnyílik a csőröcskéje, a szemében gyöngéd, nem feltétlenül azzal a kézzel, amely alig érinti ezt a hátat, hiszen ő maga is fél attól, hogy bántja vele ezt a madarat, annak teljesen szokatlan. És hát azért itt szárnyal föl a vers, és hangom szólt hozzá az ismerős, hiszen az örökké megválaszolhatatlan, három verévnyi ős helyett ő állt világtalan alakban, mint kérdezetlenségünk válasza, melynek elég, hogy önmaga. Tehát ez nagyon nehéz rész, belátom,
Csak az előre mondom, Kosztolányi ének a semmiről ismerős ős rímeit megint visszatér.
Igen.
Ami adinális volt, csak igen. De hogy tulajdonképpen...
Igen, a három verebnyi ős, tehát mindazon verebek helyett, akik már nincsenek, ő áll itt előttünk, világtalan alakban, mint kérdezett, az, úgy értem ezt a sort, hogy kérdezetlenségünk válaszol. Nincs köztük kommunikáció, picit emlékeztetnék, a tenger és köztem, az, ez egy elképzelt párbeszéd. Az állat és az ember között, ugye, az érintésen túl nem sok vagy azon, hogy etetem, vagy az, hogy az persze fölröppen, vagy valamilyen jelet esetleg ad, mondjuk jelét adja annak, hogy fölismeri a hangon, vagy fölismerje. Tulajdonképpen a kérdezetlenségünk válasza az az, hogy nincs módja engem megkérni, hogy ki vagy, vagy mi az, nem tesz fel kérdést, áthatolhatatlan ez a létezők párbeszéde, anélkül, hogy beszélnének. Tehát az, hogy a létezés tényével beszélgetnek, ezt írja le Tandori, olyan válaszok és kérdések, amelyek nem tevődnek fel, nem lehet föltenni, nem tudok neki válaszolni, hiszen nincs köztünk beszéd, nincs érintésben sem viszony, de mégis válaszol egymásnak ez a két létező. Lehet, hogy csak ebben a pillanatban, ebben a gesztusban, vagy egyszerűen abban a megértésben, ahogy megpróbálja követni őt a sötétségbe és ebben a pillanatban. Hozzáteszem, hogy Babits nagyon nehezményezte azt, hogy költészetünk nem igazán intellektuális. Állítom, hogy nem csak a 20. században, hanem egész irodalmunkat tekintve az egyik legfilozófikusabb költőnk Tandori. Igen. Egy evidenciát mutat meg, de nem közhelyekben, hanem valami fajta felismerést ragyogtat föl.
Csodálatos megint az árlat, ahogy a kezét kivonja a kalitkából. A keze voltak éppen, mintha összeol, azt mondja, kezem távolodott kalitka űrben, Tandorinak kezdettől fogva ez a belengem tüntöret, a lét nem lét, eltűnés jelenlét, présence, absence, ez a problémakör, ez... Nagyon sokszor előfordul nála.
És általában itt is ez foglalkoztatja ahogy... az élet és a halál, a itt lét és ott lét és a határátlépés, ahogyan igen. Említettük volt múltkor, hogy Kosztolányi azt írja a naplójába, hogy engem mindig egyetlen egy fontos kérdés foglalkoztatott a halál, a nem lét. Ez az egyetlen, az ember egyetlen igazi feladata.
Ugye azt mondja, nem érzett hullámlásába vegyülten, tehát mintha arra utalna, hogy nem is érintette meg ezt a madarat, kvázi, ahogy a Tandori Ágnes is mondja, mintha érintés, ő ezt mondja. És a végén pedig csodálatos könnyedségű, én szerintem ez a másfél perc még sosem volt csodája, jó ok lett neki egy tollászkoda. Tehát mikor Kosztolányi azt mondja például a Virág Benedekről, hogy felmentem volna hozzá, megmutattam volna a verseget neki, és én arról beszéltem, dicsértem volna a poézis hatalmát, és ő adott volna versemére egy almát. Tehát ez a jutott nekem eszembe, hogy elmondja ezt a csodálatos együttlétet, ami nem is volt az, és azt mondja, másfél perc még sosem volt csodája, jó ok lett neki tollás.
És visszatérünk a földre, igen.
Igen. Hát azt hiszem, hogy ez így karácsonyi bevezetőnek nem rossz, és akkor szerintem ne zárjuk egy zenével.
Igen. Én nem szoktunk az estek végén zenét hallgatni, de az idén már nem találkozunk, és úgy gondoltam, hogy a Bach karácsonyi oratóriumából meghallgathatunk egy pár ütemet. Nun seidir Wohlgerochen. Én ezt úgy fordítanám, hogy jó illatotok van, hogy jó illatúak vagytok mindenképpen a nyilván már ünnepi hangulatban vagyunk. Hallgassunk meg ebből a kantátából egy keveset, a müncheni Bach zenekart és Bach kórust Karl Richter vezényli.
Thank you.
szeretnék erről egy másodpercet mondani, van erről a zenéről. Nem csak József Attilánál látjuk a villanásokat, meg Kosztolányinál, hogy egymástól hogyan vesznek át és alakítják át, hanem ha megfigyelték, ennek a zenének a fő témája úgy egy korál, egy olyan bakkorál saját magától kölcsönöz, mégpedig Befiel du deine Wege und was dein Herze quält. Ez a korál, amely a Máté Passióban ötször tér vissza, és még nagyon sok helyen, itt is megjelenik, és itt a gyerek születés, nem amikor a gyerek kereszthalála történik, hanem a születéssel kapcsolatban, csak itt szét van szedve. Megjelenik egy sor, és mennek a diadalmas trombiták, és megjelenik, és akkor itt ugyanaz a motivum egészen más jelen. Csak ezt akartam elmondani, mert ez még egy kis apró refrén volt az előbbiekhez. Köszönöm szépen!
Köszönöm, hogy megtaláltad.